Sziasztok! A mai napon egy különleges vendéget hoztam nektek, dr. Tamási Béla, bőrgyógyász és nemi beteggyógyász szakorvossal fogok beszélgetni, aki egyébként az Országos STD Centrum helyettes vezetője. Szóval van is itt rögtön egy nagyon nagy félreértés, amit tisztázni kell, ami nagyon beigódott a köztudatba, méghozzá az, hogy mi a különbség, vagy milyen relációban van egymással a HIV vírus és az AIDS betegség.
Ugye azt tök jól mondtad, hogy a HIV az egy vírus, ugye a humán immundeficiencia vírusnak a rövidítése. Ha valakit megfertőzött a vírus, az HIV fertőzött, vagy HIV-vel élő lesz. A HIV fertőzés az önmagában magának a betegségnek a neve. És az AIDS az már ennek a betegségnek vagy fertőzésnek a végstádiuma, ugye ez a szerzett immunhiányos tünetegyüttesnek az angolból jövő rövidítése. Tehát az AIDS az nagyon nem ugyanaz, mint a HIV. Tehát nincs is olyan, hogy AIDS szűrés, meg igazából az AIDS világnapja is HIV AIDS világnap, tehát hogy ez nagy baj, hogy nagyon sok ember egyenlőségére tesz a HIV meg az AIDS közé. És egyébként ezt egy vizsgálat kimutatta, hogy az AIDS az egészségügyben a leginkább stigmatizáló szó vagy kifejezés, amit lehet használni. Tehát hogyha lehet, akkor azt mi orvosok vagy az egészségügyi dolgozók is igyekszünk kerülni. Tehát az AIDS a HIV betegségnek a végstádiuma.
Ugye alapvetően egy nemi úton terjedő betegségről beszélünk, vagy nem?
Igenis, meg nem is. Ugye, hogyha a HIV-ről beszélünk, akkor gyakorlatilag négy fő testváladék van, vagy testnedv van, amiben ott van a vírus, és így meg lehet fertőződni, hogyha ezekkel a váladékokkal kapcsolatba kerülünk. Ugye ilyen az ondóváladék férfiaknál, és az előváladék is, ez fontos. Ilyen nőknél a hüvelyváladék, a vér és az anyatej. És akkor itt ilyenkor szokták megkérdezni, hogy de az anális szexben miért lehet megfertőződni. Ugye anális szex közben azért lehet megfertőződni, mert anális szex közben a végben nyálka hártyáján mikroszkópikus kis sérülések vagy lepedések keletkeznek, ugye a fizikai behatás miatt. És ugye ott vér a vérrel, vagy ondóváladék, vagy előváladék a vérrel tud keveredni, és így létre tud jönni a fertőzés. De alapvetően ez a négy testnedv terjeszti a vírust. Ez azt jelenti, hogy azok a testnedvek, amik nem tartoznak meg közel a négy közé, tehát az izzadság, a nyál, a könyv, azokban nincs ott a vírus. A nyál az olyan szempontból néha kivétel, hogyha látható mennyiségben tartalmaz vért, akkor ott nyilván a vér az tud fertőzni.
Hát akkor mondjuk ki, az is egy gyakori kérdés igazából, ami felmerül, hogy hát csókolózással lehetne kapni, de nem. Akkor a válasz az, hogy nem.
Nem lehet.
Tehát, hogyha volt mondjuk egy védekezés nélküli együttlét, akkor, és nem egy tartós párkapcsolaton belül alapvetően, bár erre még visszatérünk, mert ez is érdekes kérdés, akkor félhetünk attól, hogy megfertőződtünk, illetve hogyha valaki megfertőződik, akkor annak milyen tünetei vannak, vagy mennyi idő után derül ki, vagy mikor érdemes elmenni szülővizsgálatra? Sok kérdés volt egyben, de...
Kezdem a végéről, mert arra emlékszem, hogy mikor érdemes elmenni szülővizsgálatra, hogyha valakinek mondjuk úgy, hogy aktív a szexuális élete, vagy gyakran váltogatja a partnereit, akkor úgy gondolom, hogy rendszeresen az lehet akár 6 vagy 3 havonta is el lehet menni egy HIV, és ha már vért veszünk az illetőtől, akkor egy szifilis szűrésre is, mert az is hasonlóképpen tud terjedni, mint a HIV. Tünetek. A HIV betegséggel, vagy a HIV fertőzéssel az szokott a baj lenni, hogy viszonylag ritkán okoz tünetet, vagy ha tünetet okoz, akkor az már inkább a végstádiumra jellemző. Tehát, hogyha valaki megfertőződik, akkor jellemzően a megfertőződés után egy ilyen 2-3 héttel kialakul egy influenzához hasonlító tünetegyüttes. Lázas az illető, fájnak az izmai, gyenge, nyirokcsomók meg nagyobbodnak, néha lehet bőrkiütése. De mivel ez az influenzához hasonlít, azért nem szokták azt gondolni, hogy fú, ez biztos a HIV betegségnek az akut stádiuma, és ezt legyintenek rá egyet. Megjegyzem, hogyha tényleg a fertőződés utáni második hétben vagyunk, akkor a vérvétel még negatív lesz. Tehát a szűrés az még korai.
Tehát ilyenkor. Akkor nem érdemes ilyen hamar elmenni.
Ilyen hamar nem. Biztos lesz majd ilyen kérdés is, de akkor előre vetítem, hogy a HIV fertőzést, ezt legkorábban a fertőződés után 3 héttel lehet kimutatni. Tehát a ma forgalomban lévő megalkalmazott HIV szűrő vizsgálatok vagy szűrő tesztek a legkorábban a 3 hetes fertőzést tudják kimutatni. Én azt szoktam mondani, hogyha szexuálisan aktív fiatalnak influenza-szerű tünetei vannak, mondjuk jellemzően az influenza szezonon kívül, tehát nem január-februárban, akkor azért, ha ez lecseng, akkor érdemes egy hívszülésre elmenni.
Hogyan zajlik pontosan a szülés? Vérvétellel, vagy ma valami gyorsabb megoldás, vagy feltétlenül be kell jönni egy klinikára ahhoz, hogy megcsináljunk egy ilyen hív szűrést, hív tesztet, vagy hogyan zajlik?
Ugye a legáltalánosabb szűrőmódszer, ha hívről beszélünk, az a vérből történő kimutatás. Ez történhet hagyományos úton, amikor ugye vért veszünk egy kémcsőbe, azt elküldjük a laborba. Egy másik verzió az úgynevezett gyors teszt, ami úgy történik, hogy az újbegyet megszúrjuk, és egy csepp vér gyakorlatilag elég hozzá. Ezek a gyors tesztek, ezek ugyanannyira megbízhatóak, mint a hagyományos hívszűrő vizsgálatok, ezért is lehet őket használni. Az ablakperiódusít is ugyanazt, tehát itt is el kell tenni a 3 hétnek, hogy kimutatható legyen a fertőzés, megfertőzöttünk, és 20 perc alatt eredményt adnak. Viszont a gyors tesztekről tudni kell, hogy ezek általában fizetősek, tehát ezekhez nem lehet ingyen hozzájutni. Van egy harmadik módszer még a szűrésre, ez a nyálteszt, pontosabban nem a nyálból van a vírus kimutatva, hanem a szárnyák a hártyát kell megdörzsölni egy ilyen kis lapocca vagy kefécskével, és hát nem is a sejtekből, hanem a sejt közötti folyadékból lehet a vírus kimutatni. Itt viszont nagyon fontos, hogy itt az ablakperiódus az lényegesen hosszabb, itt gyártótól függ, akár 2-3 hónap is lehet. Ezeket lehet otthon végezni, mert ezekhez hozzá lehet jutni. Lehet otthonra, viszont tudni kell, hogy itt sokkal többet kell várni egy lehetséges megfertőződés után. Szóval az otthon végezhető hívteszteknek arra kell érdemes figyelni, hogy azért egy HIV diagnózis még nagyon, a mai napig nagyon mellbevágó. És nem biztos, hogy jó az, hogyha egy beteg vagy egy ember ezzel egyedül marad otthon a 4 fal között. Nem tud kérdéseket föltenni. Biztos, hogy rá fogok bőni az internetre, és mindenféle szörnyűségeket össze fog olvasni a HIV fertőzésről, és lehet, hogy olyan abszolút dunának megy. Tehát, hogy az otthon szűrés, ha már az lenne majd a cél, tehát, hogy minél inkább kivigyük az egészségügyből ezeket a szűréseket, de hogy azért ezzel csínyen kell bánni, és ezzel tisztában kell lenni, hogy tehát fel kell készülni lelkiekben arra, hogy mi van, ha pozitív vagy reaktív lesz az eredmény.
Igen, mert nincsen körülött, akkor egy háló, vagy tényleg egy
egészségügyi. Igen, vagy legalább egy egészségügyben járatos ember, akinek a rutin kérdéseket fel tudja tenni.
És egyébként mennyibe kerülnek a vizsgálatok, vagy egy általános?
Ez gyártótól függ, néhány 1000 forintból ez már megvan. Tehát a gyors teszt, amit újbegyből meg lehet csinálni, az 3-4 ezer forintba kerül, hogyha valahova elmegyünk. A nyálteszt, amit otthonszágban meg lehet csinálni, az egy picikét drágább.
És hogyha valaki bejön egy klinikára, akkor ez hogy néz ki?
Ha mondjuk ide hozzánk bejönnek, nálunk minden hétköznap 8 és 11 óra között van vérvétel, nálunk a hagyományos HIV teszttel érhető, nálunk nincsen gyors teszt, és az eredmény az 1 hét múlva készen van. Nem kell hozzá beutaló, nem kell időpont egyeztetés, ha valóban csak egy vérvételről van szó, akkor bejön az ember 8 és 11 között, és megcsináljuk érkezési sorrendben.
És hogyha nem Budapesten vagyunk, hanem valahol vidéken,
akkor is. Tehát ugyanígy lehet jönni hozzánk, tehát nem lakcím szerint fogadjuk a betegeket, illetve nagyon sok internetes honlapon fent van a szűrőhelyek, a HIV szűrőhelyek listája. Általában a regionális ANTS központokban ez elérhető minden megyében vagy minden székhelyen.
És mi történik, hogyha pozitív a teszt? Az eredmény?
Ha pozitív, ahhoz, hogy egy HIV szűrés eredménye pozitív legyen, ahhoz legalább 2 vérvétel és 2 vizsgálat kell, mert az első pozitív eredmény nem is pozitívnak mondjuk, hanem reaktívnak. Ez azt jelenti, hogy az első szűrővizsgálat az bejelzett valami miatt. Ez egyáltalán nem biztos, hogy azért történt, mert az illető HIV-vel él, vagy HIV-vel fertőződött, hanem azért, mert van valamilyen olyan antitestje ellenanyag a vérében, ami hasonlít a HIV ellenes antiteste, és emiatt a teszt bejelzett. Ez lehet azért, mert mit tudom, egy influenzás, vagy van egy immunbetegsége, tehát az első eredmény, az első pozitív eredmény az reaktívnak mondjuk, hogyha ez reaktív, akkor kell egy második vérvétel, és azon még másfajta szűrővizsgálatokat is el kell végezni ahhoz, hogy kiadhassuk, hogy ez tényleg pozitív.
Tehát akkor ez gyakorlatilag egy ellenőrzés, így a második
vizsgálat. Igen, vagyis így, hogy verifikációt, egy ellenőrző vizsgálat kell hozzá, igen.
És hogyha ez már így megtörtént, és kijön a pozitív eredmény, akkor utána gondolom elkezdődik a kezelés, vagy mi az, ami következik ezután.
Így van. Régebben, néhány évvel ezelőtt még nem biztos, hogy a kezelés elkezdődött. Ugye most nem fogok tudni pontos évszámot mondani, mert a kulpa, de hogy a WHO guideline-ja, előírása az egy 2-3-4 éve változott meg. Előtte az úgynevezett CD4 számhoz volt kötve a kezelés. A CD4 az egy speciális fehérvérsejt, ami minden emberben van, hogy a HIV-vírus a fehérvérsejteket támadja meg, és hogyha ennek a CD4 típusú fehérvérsejtnek a szintje egy bizonyos küszöb alá esett, akkor kezdték el a gyógyszeres kezelést. Ezt a WHO eltörölte, és ma már az az álláspont, és ezt is alkalmazzuk itthon is, meg külföldön is, hogy a CD4 számra való tekintet nélkül minden fertőző, pontosabban minden HIV-vel élőt gyógyszeres kezelésben kell részesíteni. Azért javítom ki magam mindig, mert az, hogy HIV-vel fertőzött, meg fertőzött, az olyan kicsit degradáló, igen, vagy igen, stigmatizáló, és ugye erre különösen nyugaton, hát itthon még nem annyira divat, de nyugaton erre nagyon figyelnek, hogy ott se azt mondják, hogy HIV infected, hanem azt mondják, hogy people living with HIV. Azért ez fontos.
Nem, nagyon fontos erről beszélni. Ez fenn is volt a kérdések között is, meg igen, tehát hogy ez
nem akkor olyanokat.
Nem, teljesen jó. A lényeg az, hogy így, hogy jön, beszélgessünk róla, mert azt gondolom, hogy rendkívül fontos a téma, és egyébként beszúrom, hogy Instagramon is én feltettem ezt Insta sztoriba, hogy segítsetek nekem, hogy milyen kérdéseitek vannak a témával kapcsolatban. És egyébként azok a kérdések jöttek vissza, amiket én is gondoltam leírni, de hogy ezekre mind szépen sorban jönnek a válaszok, úgyhogy ez így nagyon jó.
Akkor jók vagyunk.
Igen. És ugye elkezdődik a gyógyszeres kezelés. Meddig tart?
Egy életen át. Mint hogy a HIV betegséget a mai tudásunk szerint nem tudjuk meggyógyítani. Ez főként azért van, mert maga a vírus beépül a fehérvérsejteknek a DNS-ébe, és onnan nagyon nehéz, pontosabban lehetetlen kiszedni. A megfertőződés után körülbelül 72 órán belül történik meg. Ez azért fontos, mert habár Magyarországon nem elérhető hivatalosan, de van az úgynevezett posztexpozíciós profilaxis, amikor ez egy ilyen esemény utáni tabletta gyakorlatilag, amikor mondjuk elszakad a gumiószer, vagy inkább egészségügyi dolgozóknál történik egy tűzszúrásos baleset, és hogyha a sérüléstől vagy az aktustól számítva 72 órán belül kap az illető HIV elleni gyógyszert, akkor meg lehet akadályozni, hogy ez a DNS beépülés ez megtörténjen, tehát meg lehet előzni gyakorlatilag, hogy kialakuljon maga a HIV betegség.
Nagyon jól beszéltél róla,
mert... Igen, csak Magyarországon ez, tehát hogy szexuális aktushoz kötötte ez nem elérhető.
Tehát csak így
egészségügyi dolgozóknak, igen. Viszont van a pre-expozíciós profilaxis, a PrEP, amiről szerintem majd fogunk beszélni, mert az egy nagyon sokat vitatott, mert sokat emlegetett téma.
Igen, ugye megelőzés kapcsán. Ezt is felírtam kérdésként.
Szóval a gyógyszeres kezelésre egy egész életen át tart, de ez ma a HIV-nek a gyógyszeres kezelése nagyon-nagyon modern. Tehát nem olyan, mint a kezelés hajnalán a 90-es években, hogy egy maréknyi tablettát kellett bevenni, aminek nagyon durva mellékhatásai voltak. Ma gyakorlatilag napi egy tabletta szedésével meg lehet oldani a HIV-nek a kezelését, sőt, most már fejlesztés alatt vannak olyan módszerek, amik ezt ritkítani tudják, tehát egy bőrrel adott injekció, ami lassan bomlik le, és ugye gyógyszerszintet biztosítani, amikor már nem is kell naponta foglalkozni a gyógyszereléssel. Gyakorlatilag elnyomjuk a vírusnak a szaporodását, ugye olyannyira, hogyha sikeres a HIV-nek a kezelése, akkor azt úgy mondjuk, vagy úgy mondják, hogy a kimutathatatlan lett a HIV vírus a szervezetben, ugye ez az angolból az undetectable, tehát hogy a vírus szám az a mérés határ alá csökkent, és ekkor szokták azt mondani, hogy ilyenkor nem fertőznek már a HIV-vel élők. Ugye angolul ez a U equals U, tehát az undetectable, az egyenlő az untransmissible-lel, tehát hogy ők bennük olyan kevés a vírusra nem tudnak fertőzni semmi.
Igen, akkor itt adódik a következő kérdés, hogy ezt is többen feltették, hogy honnan láthatjuk azt, hogyha a partner esetleg fertőzött.
Sehonnan. Ugye pont azért mondtam, hogy de akkor visszatérek erre, mert csak a friss fertőzés tüneteiről beszéltem. Tehát, hogy kezdődik, vagy nincs tünet, vagy van egy infekciószerű tünet, az lecsen néhány hét alatt, és utána egy 7-10 évig semmi nem történik. Tehát a HIV az szaporodik a szervezetben, nem okoz semmilyen tünetet, és hogyha nem kap az ember gyógyszeres kezelést, akkor a HIV-nek a természetes lefolyása az 7-10 alatt érkezik el az AIDS stádiumba, ami ugye a végstádium, akkor már lehetnek tünetek, de abból sem feltétlenül gondolják először rögtön, hogy hú, az AIDS stádium, azt gondolják, hogy van valamilyen fertőzés, ami nem reagál megfelelően gyógyszerekre, antibiotikumokra, vagy olyan ritka fertőzések, amik akkor szoktak, amikor valakinek nagyon gyenge az immunrendszere, de egy laikus ember, tehát mondjuk egy szexrendi előtt nem fognak ezzel foglalkozni, vagy ez nem olyan szembeötlő, hogy akkor te most hívvel élőben is van szexrendi.
A HIV vírus, az gyakorlatilag úgy működik, hogy a saját immunrendszerét építi le az embernek, vagy
legalábbis... Mert a fehérvérsejteket támadja meg, így van.
És amikor az AIDS stádiumba jut el valaki, az a már visszafordíthatatlan lesz?
Nem, vissza lehet fordítani, csak nem mindig sikerül. Igen, tehát ma vannak Magyarországon olyan HIV-vel élők, akiket AIDS stádiumban diagnosztizálnak, ami azért szomorú, mert ez azt jelenti, hogy akkor ő 7-10 éve nem volt egyáltalán HIV szűrésen. Tehát nem jutott el hozzá, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrés, hogy van egyáltalán HIV szűrés, vagy esetleg annyira stigmatizálva érezte volna magát, ha ő megy HIV szűrésre, hogy nem merte ezt bevállalni. És akkor őt egy stádiumban diagnosztizálják, vissza lehet hozni, már úgy értve, hogy az immunrendszer működését vissza lehet hozni egy bizonyos szintre, de a HIV-nél igaz az, hogy minél korábban diagnosztizálják és kezdik el a kezelést, annál jobb szintre tudják visszahozni az immunrendszer működését. Tehát kvázi annál hosszabb ideig tudják meg is őrizni az immunrendszer működését.
Milyen gyakran fordul ez elő, hogy valaki már
végzett? A statisztikák alapján úgy emlékszem, hogy évente egy ilyen 10-20-30 ember az, aki lehet, hogy most hazudtunk. Tehát 2017-ben 16 fő volt a hivatalos statisztikák szerint, akiket már AIDS stádiumban diagnosztizáltak.
És hogyha már egy statisztikákról beszélünk, mennyi HIV-vel élőt él Magyarországon, amit lehet tudni?
A statisztikák alapján körülbelül 4000 emberről tudunk, ők regisztráltan HIV-vel élők, és ők kapnak gyógyszeres kezelést is. De azt sejtjük, hogy körülbelül 4000 ember van, aki szintén HIV-vel él, de ők nem jelennek meg a statisztikában, mert nem tudjuk róluk, meg ők sem tudják magukról, hogy HIV-vel élnek. Egyébként Magyarországon hagyományosan nagyon jól áll a HIV-vel élők tekintetében, tehát viszonylag kevés a fertőzött.
És az a szám ez egyébként növekszik, vagy így szinten van, és évről évre?
Szerencsére elkezdett 2 évvel ezelőtt csökkenni. 2 évvel ezelőtt minden évben több új fertőzöttet találtunk, mint az előző évben, és ez 2017-ben állt meg. Akkor volt az első olyan év, hogy kevesebb új fertőzött volt, mint 2016-ban, és hát remélhetőleg a 2018-ban is ez folytatódni fog, ez a tendencia.
Mikor volt egyébként az a nagy boom, illetve lehet tudni azt, hogy a 90-es években robbant be így a köztudatba, hogy ez a betegség van, vagy hogy sok embert érint?
Ugye ez a 80-as évek elején indult először az USA-ban, tehát ott diagnosztizálták az első fertőzötteket, és akkor ugye még nem tudták, hogy mi ez. Tehát nagyon sokfajta neve volt ennek a betegségnek, meg ennek a vírusnak. És utána Magyarországon, ha jól tudom, a 80-as évek közepe vége környékén, már ezt illene tudnom pontosan, diagnosztizálták az első fertőzötteket. Ugye akkor még rutinban nem tudták a vérkészítményeket, meg a vérből készülő embereknek adott gyógyszeret, például a véravadási faktorokat hívve szűrni. Tehát az első fertőzöttek között bizony voltak olyan betegek, akik vérzékenyek, ezért véravadási faktort kapnak, amit lehet, hogy fertőzött ember véréből készítette, tehát ők így meg tudtak fertőződni, meg azok, akik ugye vérátömlesztésen estek át.
Ha már a vírus terjedéséről, vagy így a kezdeteiről, vagy berobbanásáról beszélünk, akkor nem mentünk el amellett szó nélkül, hogy alapvetően elsősorban ugye a meleg közösséghez kötötték a betegségnek a terjedését, vagy nem tudom, hogy őket diagnosztizálták először, vagy rajtuk keresztül fedezték föl ezt a betegséget, vírust. Mit lehet erről tudni? Mert ez is egy állandó kérdés szokott lenni, hogy akkor ez a melegek betegsége?
Hát ez elég csúnyán hangzik így, hogy ez a melegek betegsége.
Direkt tettem fel ilyen provokatívan a kérdést.
Tehát, hogy azért ez diszkrimináló elég erősen. Való igaz az, hogy Magyarországon, meg egyébként a fejlett világban is, nem fekete Afrikában, de a fejlett világban jellemző, hogy az MSM populáció, tehát a men who have sex with men, tehát a férfiak, akik férfiakkal szexelnek, érintettek a leginkább a HIV által, és a regisztrált HIV fertőzöttek között is nagyon nagy számban, tehát több mint 80%-uk MSM populációból kerül ki. Ugye 2 indokot szoktak erre felhozni. Az egyik az, hogy ez a populáció tagjai hajlamosabbak promiszkuálni, az azt jelenti, hogy gyakrabban váltogatják a szexpartnerüket. A másik pedig valószínűleg az anális szex. Ugye anális szex közben a végbél nyálkahártya hajlamos megsérülni a fizikai behatás miatt, és ugye még a beszélgetésünk elején mondtam, hogy bizony, hogyha ilyen apró kis behatolási kapunk keletkeznek, akkor ott a HIV bizony könnyen tud fertőzést okozni. Úgyhogy ezért
Tehát akkor abszolút heterókat is érinthetett.
Persze, sőt, ugye a fejlődő világban, tehát például a Afrikában, a Fekete Afrikában, ott a heteroszexuálisok dominálnak. Tehát ott a HIV, az kimondottan a heteroszexuálisoknak a betegsége. Míg például Oroszországban, vagy az egykori Szovjetuniónak a tagállamaiban a vénás drog használók képviseltetik magukat nagyon nagy számban a HIV-vel élők között.
Akkor most csatlakozunk rá arra, hogy mit tehetünk a megelőzésért, mert azért a Fekete Afrikáról jutott ez eszembe, mert olvastam olyan kutatásokat, vagy kutatásokról, amik hol zajlanak, amik például olyan beszerűen, aminek a peremében valami megelőző gyógyszer készít, mind a gyógyszer, a gyógyrendszer, és hogy ez még nincsen használatban, jól tudom, hogy nincsen a piacon, de hogy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a megelőzés minél jobban érvényesüljön.
Tehát hagyományosan ugye az ószer használatra buzdít mindenki, minden nemi gyógyász, minden infektológus, mindenki, aki a HIV-vel vagy más nemi betegségek, vagy nemi úton terjedő fertőzéssel foglalkozik. Csak az ószer használatra buzdítani, kicsit már egy ilyen őskori vagy ókori hozzáállás, hát hogy a HIV prevenció, tehát a HIV megelőzés az nagyon sok mindenből tevődik össze. Annak része a rendszeres szűrővizsgálat, a gyakori szűrővizsgálat, a felvilágosítás, az, hogy például egy nemi beteg gyógyászaton olyan közeget teremtünk, ahol a beteg nem szégyenkezik, ahova szívesen visszajön, megbízik az orvosban, hát az nem bunkó, és nem szégyeníti meg még jobban a beteget például, amire sajnos van példa. Az ószerhasználat is része ennek a prevenciós csomagnak, és tőlünk nyugatabbra ugye a PrEP használat is része ennek a csomagnak, ez a pre-expozíciós profilaxisnak a rövidítése, amikor gyakorlatilag a HIV vírus ellen ható gyógyszereket szed egy egészséges, egyébként nem HIV-vel élő ember, azért, hogy ne fertőződjön meg. Ez egy igazoltan hatásos módszer arra, hogy a HIV fertőzést kivédjük. Egyesek hatásosak meg is gondolják, mint az óvszer, de a gond az az vele, hogy még mindig viszonylag drága az a gyógyszer, amivel ezt el lehet érni, és sok országnak az egészségbiztosítója, vagy az egészségpolitikusai vonakodnak attól, hogy támogassák ezt a gyógyszert, magyarul, hogy az emberek ingyen megkapják, habár gazdaságilag kimutatták, hogy sokkal inkább megérné az államoknak ezt a gyógyszert finanszírozni, mint aztán egy HIV-vel élő egész élettartó gyógyszeres kezelését.
Most ennek kapcsán ezért nézek így, mert eszembe jutott egy olyan kérdés, ami lehet, hogy így nagyon, nagyon naív, de hogyha van ilyen megelőző gyógyszer, akkor nem lehet valahogy ezt oltás formájában elkészíteni? Vagy...
Nem, nagyon sok féle oltóanyagot próbáltak már a HIV ellen bevetni, és egyiknek sem volt átütő hatása. Részben azért, mert ez a vírus nagyon hajlamos arra, hogy megváltozzon. Tehát a saját, tehát egy fertőzött embernek a szervezetében, vagy HIV-vel élő szervezetében is folyamatosan változik ez a vírus, ezért az oltóanyag, amit beadnak egyszer, az lehet, hogy két hónap múlva már nem fog megvédeni a vírus ellen, mert úgy megváltozik a vírusnak a szerkezete, hogy a termelődött ellenanyagok például nem fognak mindenben biztosítani a fertőzés ellen. Tehát oltóanyag ilyen formán még nincsen.
Ugye ez elhangzott ugye a prevenció kapcsán, hogy az is mennyire fontos, hogy a közeg legyen támogató, vagy legalábbis ne stigmatizáló, hogy az emberek azt érezzék, hogy igen, be lehet jönni egy ilyen klinikára, és nem úgy fognak rád nézni, hogy na hát te azért vagy itt, mert nem tudom, mit csináltál egy hónapja, vagy két napja, vagy nem tudom. Mit tehet azért a környezet, vagy hogyan lehet úgy kezelni, hogy ha van egy HIV-vel élő mondjuk a környezetünkben, akkor ne érezze magát stigmatizálva. Illetve ez még egy kérdéshez kapcsolódva, hogy egy HIV-vel élőnek mennyire kötelessége mondjuk a környezetet utára adni azt, hogy
semennyire. Semennyire. Tehát a HIV-vel élőket a jog nagyon védi, nagyon helyesen, tudva azt, hogy ők mennyire, időnként mennyire ki tudnak lenni szolgáltatva a hatóságoknak, az egészségügynek, stb. Megtagadják az orvosi ellátásokat, mert ők HIV-vel élők, stb. Tehát, hogyha valakiről én megtudom, nem orvosként, magánemberként, hogy ő HIV-vel él, és én ezt az ő engedélye nélkül elkezdem terjeszteni róla, vagy elmondom más, csak ezért börtönbüntetés jár. Tehát, hogy ez szigorúan tilos. Nyilvánvalóan az orvosi indítottatás meg egyébként is köt, hogyha én ezt orvosként megtudom. Egyébként nem lehet kötelezni a HIV-vel élőt, hogy adja ki a státuszát, tehát se a munkaadója, se a szülei, se a partnerei, se a barátai nem kötelezhetik, se a hatóságok nem kötelezhetik arra, hogy ő felvegye a státuszát.
Akkor itt azért felvetődik a kérdés, hogy mondjuk partnerként
ugye csáliség,
lehet, igen,
ugye nagy vihart kavart emiatt. Nem nagyon volt még erre precedens, hogy mondjuk valakit azért bepereltek volna, mert az illető hívvel él és tudottan és akarva megfertőzött valakit, mert igazából ekkor valósulna meg ez a bűncselekmény, hogyha egy hívvel élő tudottan és mindenféle elővigyázatosság nélkül azért szexelne mondjuk valakivel, mert őt meg akarja fertőzni. Azért én merem remélni, hogy ilyen nincsen. Tehát gyakorlatilag a partnerek előtt sem köteles, illetve a saját lelkiismeretére van bízva, hogy ezt felfedje, de hogy büntetni ezért csak akkor lehet, hogyha igazolni tudják azt, a bíróság igazolni tudja, hogy ő szánt szándéka mindenféle elővigyázatosság nélkül volt a partner előtt, és meg akarta fertőzni.
És még egy utolsó kérdés, azt hiszem, hogy tartós párkapcsolatban, vagy monogám kapcsolatban, vagy monogámnak hívt kapcsolatban mennyire fontos a rendszeres szülés?
Ez attól függ, hogy mennyire monogám ez a kapcsolat, hogy itt mindig kettőnál a vásár, ezt a pácienségnek is elmondom, és ebből szokott talán a legtöbb konfliktus lenni. Én úgy gondolom, hogy ha monogámnak tervezzük egy kapcsolatunkat, akkor érdemes a kapcsolat legelején ketten együtt elmenni egy komplett STD szűrésre, amiben a HIV szűrés is benne van. És onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy ez megbeszélés kérdése, hogy szükség van-e arra, hogy a kapcsolat során még ezt az STD szűrést megismételjük, akár mert felmerül az, hogy a másik félre ment, akár mert nem tudom, hármasoztunk például egyet. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolatra van bízva, hogy az első közös szűrés után, és hogyha az negatív, akkor utána kell elmenni szűrésre. De mondom, hogy mindig sajnos kettőnál a vásár, és történt már, pontosabban volt már olyan tapasztalatom, nem egyszer, nem kétszer, hogy egy monogámnak itt kapcsolatban az egyik fél megfertőződött, és mivel a másik fél bízott benne, ezért ószer nélkül voltak együtt, és a másik fél is megfertőződött. De én nem akarok semmilyen rosszat sugallni a monogám kapcsolatokról, csak azt mondani, hogy én úgy gondolom, hogy erről egy érett kapcsolatban beszélni kell tudni.
Igazából úgy általánosságban is a szexualitásról, és hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne, vagy akkor én úgy veszem ki, hogy ez abszolút javasolt, hogyha egy tartós monogám kapcsolattal tervezünk, akkor legyünk annyi felelősséggel egymás iránt, hogy elmegyünk egy szűrésre, és akkor az elején mondjuk tisztalapra indulunk ilyen.
Már csak azért is fontos, hogy ha a HIV szűrést kiemelem, igen, és monogám kapcsolatról beszélünk, meg mondjuk, hogy a gyermekvállalás van tervbe véve, akkor az nagyon fontos, hogy Magyarországon a terhes gondozásnak nem része a HIV szűrés. Tehát szifiliszt szűrnek, hepatitis B-t szűrnek, de HIV-et nem szűrnek, tehát már csak ezért is érdemes mondjuk terhesség vagy gyermekvállalás előtt egy HIV szűrést csináltatni, mert hogyha egy édesanyja HIV-vel él, akkor, és nincsen kezelve, akkor meg tudja fertőzni sajnos a magzatát. Viszont, ha egy édesanyja HIV-vel él és gyógyszeres kezelést kap, akkor tud egy HIV negatív, egy egészséges újszülöttet szűrni. Tehát az, hogy valaki HIV-vel él és gyógyszeresen van kezelve, az nem gátolja meg a terhességet és egy egészséges újszülöttnek a világra hozatalát.
Most általánosságban fogunk beszélgetni egy kicsit a nemi úton terjedő betegségekről, uh-huh, mert nem csak egyet kiemelni fontos, hanem úgy azt is, hogy egyébként mik azok, amik úgy körülvesznek minket, és mire érdemes figyelni, és hogyan.
Egyébként az azért jó, hogy így fogalmaztad meg, mert ez egyre több konferencián elhangzik, hogy annyira a HIV-re volt ráfókuszálva az elmúlt évtizedekben mindenki, és annyira csak a HIV-vel foglalkoztak, csak a HIV gyógyszeres kezelése, a HIV megelőzése, hogy valahogy így elfelejtették a többi nemi úton terjedő fertőzést, pedig ugyanúgy van szifilisz, ugyanúgy van klamídia, ugyanúgy van HPV, herpes, hogy a gyakorisságra vagyunk kíváncsiak, és ezekkel is foglalkozni kell, nem csak a HIV-vel. Ha a gyakorisságra vagyunk kíváncsiak, akkor a statisztikák azt mondják, hogy világszerte, és így Európában, és így Magyarországon is a HPV és a herpes fertőzések a leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzések. Pontos statisztikánk azért nincsen, mert ezeket nem kötelező jelenteni, ezeket a fertőzéseket. Nyilván nem személyes adatokkal jelentjük azokat sem, amik jelentendőek, mint a szifilisz vagy a gonorrea, azért az eset számokról tudnia kell mondjuk az ANTS-nek, de egyébként a HPV és a herpes fertőzés a leggyakoribb, de szifiliszből is van évente egy 600-700 új, tehát újonnan diagnosztizált eset, klamídiából, gonorreából egy évi 1000-1200 simán megvan.
Azért ezek ilyen mellvágó számok olyan szempontból, hogy az ember azt gondolná, nem, hogy szifilisz, igen, az valamikor így a 19. században.
Mindenki azt gondolja, mindenki megtanulja, hogy addig meghalt szifiliszbe,
igen.
És hogy ott kb. Vége is van a szifilisznek, hát nem.
És ez létezik, és van, és
igen, és az, az ijesztő, hogy egyébként az eset számok nem növekednek. Tehát az a trend, hogy folyamatosan gyakoribbá válnak.
Mik a legsúlyosabbak így ezek közül, amelyik a terjedő betegségek közül, amik?
Ugye amellett, hogy tudnak kellemetlen tüneteket okozni, nem mindig, mert nagyon gyakran tünetmentesen zajlanak, tehát a kellemetlen tünetek mellett azért ezek járhatnak nagyon komoly szövődményekkel, meg komplikációkkal is. HPV-ről mindenki tudja, hogy daganatot tud okozni, nőknél méhnyakrákot, férfiaknál, péniszrákot extrém ritkán, végbélrákot mindkét nemnél, sőt most már ugye gyanítják, hogy a fejnyak régióban is tud rákot okozni, hogy gondoljunk már, hogy Douglas esetére. Aztán ott van a klamídia és a gonorrea, ez két baktériumfertőzés. Hogyha ez nincsen időben kezelve, akkor mentőséget okoz férfiaknál is, meg nőknél is. És ezt a mentőséget nem lehet visszafordíthatóvá tenni, ez maradandó, ez nagyon fontos. És ott van a HIV, amiről már beszéltünk, meg a szifilisz. Amik, hogyha nincsenek időben felismerve, akkor a mai napig halálos, potenciálisan halálos fertőzések, tehát ezek halált is tudnak okozni.
És mit tehetünk? Egyrészt a megelőzés érdekében, másrészt ugye mondtad, hogy ezek sok ezek közül tünetmentesen zajlik, legalábbis mondjuk sokáig tünetmentes, hogy hogyan tudhatjuk mégis azt, hogyha esetleg fertőzöttek vagyunk, vagy esetleg olyan partnerrel voltunk, vagy azt, hogy esetleg a partnerünk fertőzött volt, tehát hogy mit lehet tenni, hogy ne legyünk paranoiásak egyrészt, hogy akkor rettegjünk ezen túl mindentől, másrészt viszont megfelelően felkészültek vagyunk.
Szűrés. Tehát, hogy a, mondjuk a klamídia fertőzésnek a 70%-a semmiféle tünettel nem jár. Hm. És ugye mondtam, hogy meddőséget tud...
És a férfiakban nem csak közel.
És ő meddőséget tud okozni. Tehát egy 25 éves nő vagy férfi klamídiát kap, nincsen tünete, akkor 5 év alatt odáig jutott a fertőzés, hogy meddőséget okoz, és azzal nem lehet mit csinálni. Tehát még egyszer, amit a HIV videóban is elmondtam, hogy akinek aktív a szexuális élete, vagy gyakran váltogatja a partnereit, ő rendszeresen, akár 6 havonta, vagy 3 havonta menjen el szűrővizsgálatokra. Nyilvánvalóan, hogyha övön alul, tehát a nemi szervünk területén észlelünk valamilyen tünetet, gennyes váladékozás a húgcsőből, nőknél gennyes hüvelyváladékozás, sebb a nemi szerven, akkor nyilván érdemes elmenni egy nemi gyógyászhoz, de azt is nagyon fontos tudni, hogy van egy rakat olyan nemi úton terjedő fertőzés, ami nem csak övön alul, tehát a nemi szervek területén okoz panaszt, hanem például orális szexel el lehet kapni, és akkor garaggyulladást okoz, anális szexel el lehet kapni, és akkor végbélgyulladást okoz, hogyha a baktériumot tartalmazó váladék mondjuk a szembe fröccsen, vagy magunknak oda kenjük, akkor kötőhártyagyulladást. Tehát, hogy ez is nagyon fontos, hogy nem csak a nemi szervek területén okozhatnak gondot ezek a fertőzések, sőt, ezek között, a fertőzések között van olyan is, ami egyáltalán nem a nemi szerveket érinti, ilyen például a hepatitis B fertőzés. Ugye azt el lehet kapni nemi úton, de messze nem a nemi szerveknél csinált tünetek. Ugye hajlamosak, nagyon sok nemi gyógyász, nem nagyon sok ember azt mantrázni, hogy hát az abstinencia, tehát az önmegtartóztatás, meg a monogámia, meg az óvszer, az elég ahhoz, hogy az STD-ket megelőzzük, ugye ezt angolul az ABC szabálynak mondják. Ugye A, mint abszinencia, B, mint be faithful, tehát legyen hűséges, és C, mint kondom. Tehát ugye ez egy ősrégi, őskori kövület, amit már nem használunk. Tehát nem azt prédikáljuk, legalábbis nem azt kéne prédikálni, hogy mindig használjuk óvszert, mert azért ez nem biztos, hogy mindig sikerre visz, hanem ez egy ilyen prevenciós csomag, vagy ilyen prevenciós csomagba kell gondolkodni. Rendszeres szűrés, empatikus hozzáállás, óvszer használat, védőoltások például hepatitis B, meg HPV ellen, felvilágosítás, tehát egy csomó olyan dolog hozzátartozik a prevencióhoz, amiről nem is feltétlenül gondolnánk.
És hogyha valaki fertőzött lesz bármilyen betegséggel, akkor hogy mindig fertőzött maradt, tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk elkapja a klamídiát, akkor abból kigyógyulsz gyógyszer nélkül, vagy mindenképpen csak kezeléssel, illetve ugye szokták ezt mondani a herpes vírusra, hogy mondjuk igen, az egyszer bekerült a szervezetbe, és akkor azután ott is marad.
Ugye kettő olyan fertőzés, nem jótan terjedő fertőzés van, amivel a hagyományos értelemben nem tudunk mit tenni, vagy nem tudjuk őket gyógyítani, ez a herpes meg a HIV. Ez a két vírus az, ami hogyha bekerül a szervezetünkbe, akkor bent is marad. A többi az mindig gyógyítható, és a HPV-t kiemelném, mert a HPV az egyik leggyakrabban félreértett nem jóton terjedő fertőzés, és egyébként a HIV diagnózisok után a HPV diagnózis az, ami után az emberek a leggyakrabban elsírják magukat itt a rendelőbe, hogy ők HPV pozitívok, mert ők azt gondolják, hogy ha valaki HPV pozitív, akkor az biztos daganatos lesz, és biztos meg fog halni, és hogy a HPV-től nem lehet megszabadulni, ez nem igaz.
Rengeteg törzse van.
Nagyon sokféle törzse van, és egy egészséges immunrendszer az esetek 95%-ában meg tud szabadulni a HPV-től, és lehet HPV negatívvá válni. Ez fontos.
Mindenképpen kell az egy gyógyszeres kezelés, vagy igazából
nincs is egy gyógyszeres kezelés. Valaki szokott adni immunrendszer erősítő gyógyszert, itt ennek több okból nem vagyok a híve. Itt egy egészséges immunrendszer kell, a dohányzásról mutatták ki egyedül, hogy megnehezíti a HPV-től való megszabadulást, illetve azt kell biztosítani, hogy az illető ne fertőződjön újra. De HPV-nél vagy nál nagyon szépen, idézőjelben szoktuk azt látni, hogy egy párnak az egyik felét leszűrték, HPV pozitív, és a pár másik felével senki nem foglalkozik. Ah. És akkor ők pingpongoznak ezzel a HPV-vel, és csodálkoznak, hogy hát miért nem gyógyul meg az, akit leszűrtünk, és HPV pozitív. Hát azért, mert a másik felet is le kell szűrni, és akkor onnantól kezdve szigorúan lószer használat, mert csak az állítja meg a vírus terjedését, és akkor időben az immunrendszerben előzi.
És hogyha van egy ilyen HPV pozitív eredmény, akkor mennyi idő után érdemes újra megcsináltatni? Vagy gondolom, hogy érdemes újra megcsináltatni a vizsgálatot?
Én 6 hónapot szoktam mondani, tehát 6 hónapot. Azért érdemes várni, mert maga a szűrővizsgálat fizetős, az állam nem támogatja, és fölösleges ennél gyakrabban csinálni. Ahhoz, hogy valaki rákos legyen a HPV-t, most ez nagyon csúnyán hangzott, ahhoz hosszú évek kellenek. És hogyha mondjuk egy nőknél a méhszájban úgynevezett magas rizikójú HPV-t találunk, mi nemi gyógyászok, akkor úgy is elküldjük nőgyógyászhoz, mert akkor neki gyakrabban kell rákszűrésre is járnia. Tehát akkor egy kicsit szorosabban fogjuk.
És jó esetben egyébként meg nőként úgy is el kell menni évente szűrésre.
Igen.
Nőgyógyászati szűrésre.
Csak, is. Nem mindenki megy el.
Igen. Hát nagyon sok ilyen dolog, amire oda kéne figyelni.
Á, igen.
És jó lenne, hogyha így ennyire oda tudnánk figyelni, vagy odafigyelni magunkra, vagy ez így az alap.
Igen, és akkor ha már megengedett, ha már a HPV-nél tartunk, akkor ugye a HPV-oltás, ami a maga a sátán nagyon sok ember szemében, mert hogy ez autizmust okoz, és tele van higgannyal, és hogy igazából ettől lesznek HPV-pozitívak az emberek, tehát az oltás ellenessége az működik.
Hát ez egy ilyen összeesküvés elméletes.
Persze, a HPV elleni oltásról igazolták, hogy hatékony, és gyakorlatilag, mivel a HPV daganatot tud okozni, itt egy daganat megelőző oltásról beszélünk. Tehát nagyon fontos a HPV-oltás, ugye iskoláskorú lányok már Magyarországon is megkapják, majdnem azt mondtam, hogy automatikusan nem, mert a szülői beleegyezéshez van kötve, ezt tudjuk. Fiúkat is oltani kellene, nem oltják őket.
Csak a lányokra vonatkozik, hogy megkapják?
Mindenkinek meg kéne kapnia, tehát nemtől és kortól függetlenül. Tehát az is egy fals hozzáállás, hogy csak lányokat oltunk, és az is egy fals hozzáállás, hogy 26 év fölött nem adunk meg HPV oltást, nem. Mert nem így kéne lennie. Ott van példának Ausztrália, ahol bevezették a nem és kor semleges HPV-oltást, tehát gyakorlatilag mindenkinek megadják a HPV-oltást, és gyakorlatilag néhány év múlva el fogja érni azt az ország, Ausztrália, hogy nem lesz még nyakrátjuk. Azért ez durva.
Igen, ami egy nagyon durva adat, mert hogy én is olvastam olyat, meg olyan mutatást, hogy leírták, hogy senkinek nem kéne meghalni a nyakrátjukon, mert megelőzhető. És itt van rá a kulcs ezen.
Igen.
Tartja magát az a tévhit, vagy az így a köztudatban, hogyha valaki elkap bármilyen nem jutott terjedő betegséget, akkor ez biztos azért van, mert nagyon sok partnere van, mert össze-vissza fél mindenkivel, hogy ez igaz, vagy nem igaz, vagy hogyan lehet megszüntetni ezt a stigmát.
ez azt úgy lehetne megszüntetni, hogy az emberek belátnák, hogy ahhoz, hogy valaki nemi betegséget kapjon, vagy nemi úton terjedő fertőzést kapjon, ahhoz egyetlen egy dolgot kell csinálni, egy fertőzött partnerrel kell szexelni. Na most, hogyha ennek a fertőzött partnernek nincsen tünete, mert pedig láttuk, pontosabban elmondtuk, hogy nagyon gyakran nincs tünete, akkor gyakorlatilag ő se tudja, hogy fertőzött, tehát az ember abszolút önhibáján kívül belesétálhat egy ilyen csapdába. Tehát a társadalom bizonyos szubpopulációit hibáztatni nemi betegségekért, most gondolok itt a melegekre, a szexmunkásokra, a promiszkuálokra, akik gyakran látják a nemi, vagy a szexuális partnerüket, az egy nagyon fals dolog, és nem lenne szabad ennyire stigmatizálni ezeket a szubpopulációkat, mert hogy egyébként az emberek jellemzően ezért félnek eljönni egy nemi beteg szűrésre, mert azt gondolják, hogy úristen, hogyha én bejövök a Mária utcába, ugye minket is így hívnak, hogy a Mária utca, akkor én meleg vagyok, vagy prosti vagyok, vagy elköstelen életet élek.
Jellemző, hogy körbenéznek az emberek, mielőtt besétálnak az ajtón.
Az jellemző, hogy elmondják az emberek, hogy hát doktor úr, tudja, én nem vagyok olyan, de azért eljöttem egy szűrésre. És ebben az egy mondatban azért benne van minden, amit ma Magyarországon 2018-ban a nemi betegekről gondolunk, ami egy nagyon szomorú hozzáállás, de sajnos így van, küzdeni kell a stigmát, a megbélyegzés ellen, nehéz, de hogy alapvetően ezek a nemi betegségek nagyon stigmatizálnak ma még.
És hogyan működik a szűrés? Tehát az, hogy besétálok a Mária utcába, hogyha egy ilyen komplex szűrést szeretnék nem jutott terjedő betegségekre, akkor mit kell tennem?
Időpontot kell kérni. Nem kell beutaló, semmi nem kell, egyetlen egy időpont kell, a honlapunkon fenn van a telefonszám, ami lehet kérni. Sok türelmet kérünk, mert az asszisztens nőik nagyon keményen dolgoznak, és nem egész nap a telefon mellett ülnek, ezt azért mondom, mert ezt sokan felszokták róni nekünk, de felveszik előbb vagy utóbb a telefont, és lehet időpontot kérni, hogyha valóban egy komplex STD szűrést szeretnénk. A sima HIV meg szifilis szűrés lesz, tehát amit vérből lehet szűrni, ahhoz be lehet jönni minden hétköznap 8 és 11 között. Hogyha valóban egy komplexebb szűrés kell, akkor az időpont egyeztetés szükséges, és akkor kettő jó tanács, ha már a szűrésről beszélünk. Férfiaknál, tehát hogyha férfiak jönnek STD szűrésre, akkor a vizsgálat, pontosabban a mintavétel előtt egy órában nem szabad pisilni, mert ugye általában a húcsőből veszünk vékony kis pálcikával mintát. És hölgyeknél nagyon fontos, hogy ne legyen havi vérzés. Mert egyrészt akkor a mintavétel nyilván a hölgynek kellemetlen, másrészt van egy csomó olyan kórokozó, amit nem tudunk kimutatni, hogyha a vér is van a mintában.
Tehát, hogyha egy komplex szűrést szeretnénk, akkor ahhoz tartozik vérvizsgálat is, vagy
csak igen, igen. Ezt mondjuk az orvossal beszéli meg az illető, hogyha ide bejön hozzánk, de általában a vérvizsgálat is a része. Ami még nagyon fontos, ha bár elmondtam néhány perccel ezelőtt, hogy a bizonyos nemi úton terjedő fertőzések tudnak kamasz örvényeket okozni, mégis ezeknek a szűrése nem ingyenes Magyarországon. Tehát pénzt kell hozni ahhoz, hogy valóban egy teljes körű vizsgálatot csináljunk, vagy bankkártyát a felesetnek.
Egyébként milyen nagyságrendű összegre kell itt gondolni?
Hát, hogyha tényleg egy mindenre kiterjedő vizsgálatot szeretnénk, akkor egy ilyen 15.000 forinttal azért alsó hangot számolhatunk.
Nem jutott terjedő betegségek kapcsán, akkor még az egy érdekes kérdés itt is ugyanúgy, hogy tartós kapcsolatban vagy monogám kapcsolatban kell-e ilyen vizsgálatokat elvégezni, illetve mondjuk, hogyha úgy tervezzük, hogy egy induló kapcsolatunk, egy monogám kapcsolat lesz, akkor érdemes, hogy nekem például vannak olyan tőlünk nyugatabbra országokban élő barátaim, akik azt mondják, mesélték, hogy az ott teljesen alap, hogy elmennek együtt egy ilyen szűréssel kapcsolat elején, és akkor így tisztalappal indulnak, ez mennyire jelentős?
Én úgy gondolom, hogy kéne. Tehát, hogy egy induló párkapcsolat elején, hogyha az valóban komolyan gondolja az ember, vagy a pár, akkor kell egy ilyen közös szűrés. Mert akkor el lehet például azt kerülni, hogy egy pár mondjuk együtt van már 6 hónapja, és mondjuk a hölgy partner az eljön HPV szűrésre és pozitív lesz. És akkor elkezdődik ez egymásra mutogatás, hogy akkor ki fertőzött meg ki, mert ki hozta a HPV-t a kapcsolatban, meg hogy mit, és akkor erre rá szokott menni, nem szokott, de azért rá tud menni egy kapcsolat. Mert hogy simán meg lehet, vagy megtörténhet az, hogy a HPV az még az előző partnertől van, és azt az illető behozta a kapcsolatba, és ugye, hogyha a párkapcsolat elején csinálnak egy STD szűrést, akkor ez kiderül. Tehát, hogy ilyen nagy komplikációkat és eljegyzéseket el lehet kerülni, hogyha valóban eljövünk a kapcsolatunk hajnalán egy ilyen esteti szűrésre. Egyébként meg megint azt tudom mondani, mint a hívről szóló videóban, hogy egy monogám kapcsolat minden kettő félen áll vagy bukik, és ezt meg kell beszélni, hogy kell-e, vagy fölmerül annak a szüksége, hogy a kapcsolat közben esteti szűrésre elmenjünk.
Happy Week kapcsán jutott még az eszembe, hogy ismerős mesélte a történetet, hogy a férjét diagnosztizálták HPV-vel. Jó régóta házasok voltak, tehát nem egy fél éves kapcsolatról beszélünk, és hát az orvos megnyugtatta a hölgyet, a feleséget, hogy ó, hát ezt el lehetett kapni szaunában is, vagy
WC-deszka.
Igen, tehát hogy erről mit kell gondolni?
Erről azt kell gondolni, hogy a HPV vírus az valóban nagyon sok helyen ott lehet. De hogyha ez nem is szerveken van, akkor általában oldal esetek nagyon nagy százalékában nemi aktussal kerül, ami nem csak a hagyományos pénisz a vaginában típusú művei aktus, ez lehet petting, ujjazás, nyalás, a szexnek minden formája. Jellemző az STD kórokozókra úgy általában, hogy akik kerülnek a szervezetből, akkor nagyon gyorsan meghalnak. Tehát a jó öreg WC-deszka, amit mindenki be szokott vetni, hogy a WC-ből felfröccsenő víz, az ajtó kilincs, PKV-n a kapaszkodó, mozgó lépcsőn a kornát, hogy ezeken a helyeken nem lehet STD-t elkapni. Egy bőrgyógyász professzor mondta, hogy WC-nál lehet kapni STD-t, csak kényelmetlen. Tehát, hogy magán a deszkán ülve nem. Úgyhogy ezekhez szoros testi kontaktus kell. Csak ugye ez a része egyébként fontos, tehát hogy ez a része ez már nem a mi részünk, tehát ezt már nem a nemi gyógyásznak kell végigvinnie. Ő felállította a diagnózist, elmondta, hogy milyen fertőződési módok lehetségesek, csak ugye nagyon gyakran a párnak mind a két fele bejön, és én vagyok a rossz fiú, aki közli a rossz hírt, vagy a diagnózist, és utána néznek rám, hogy én belelongítok a kapcsolatokba úgy, hogy képes vagyok egy pozitív beletet odaadni. Ebből szoktak kellemetlen helyzetek lenni, de ezt otthon meg kell beszélni. Nem én vagyok a rossz fiú.
Hát legyen ez a végig szó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon-nagyon hasznos volt. Remélem, hogy tanultatok a nemi betegségekről, a nemi utolterjedő betegségekről.
Kimaradt egy nagyon-nagyon fontos kérdés, úgyhogy már leszettem a cuccot, de visszatérünk.
Már elpakoltunk,
igen. De ezt muszáj elmondani akkor is. Szóval nőként ugye rengetegszer előfordul az, vagy a legtöbbször az fordul elő, hogyha bármilyen tünetet észlelünk, bármilyen hüvei tünetet, hüvei folyást, akármit, akkor rögtön nőgyógyászhoz fordulunk a problémával, és hogy ez-e a helyes eljárás ebben az esetben?
A nőgyógyászok is tudják a legtöbb fertőzést, nőgyógyászati vagy nemi úton terjedő fertőzést vizsgálni, de én úgy gondolom, hogy ha 100%-ra akarunk menni, akkor érdemesebb egy nemi gyógyászhoz elmenni, mert előfordulhat például olyan eset, hogy a nőgyógyásznak nincsen lehetősége bizonyos kórokozókat kimutatni, vagy nem áll szerződésbe olyan laboratóriummal, ahol ilyen kórokozókat vizsgálnak. Tehát, hogyha nemi szerveken érezzük a problémát, akkor nőgyógyász nem biztos, hogy 100%-os megoldást tud nyújtani. Remélem, kevés nőgyógyász nézi ezt a videót.
Nem tudom. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk mondjuk magunkat, hogy egy picit piros, picit viszket, és mondjuk jellemzően egy ilyen gombás típusú folyás van, vagy arra utaló jelek, akkor elég nőgyógyászhoz fordulnunk, vagy akkor is érdemesebb biztosan menni?
Hogyha valóban csak egy hüvelygombáról van szó, csúnya szóval, azért ezt egy nőgyógyász is tudja kezelni, én úgy gondolom. Csak a hüvelygombával kapcsolatban, a hüvelyfertőzésekkel kapcsolatban nagyon sok a félreértés, mert ezek általában nem nemi úton terjednek, hanem arról van szó, hogy a hüvelyflóra felborul, és itt a partnerrel nincs is semmit teendő, mert a partner kezelése az gyakorlatilag nem hoz semmit. Itt a hüvelyflórát kell visszaállítani, illetve hogyha van valamilyen hajlamosító tényező, hogyha mondjuk a hüvelygombánál maradunk, akkor vérszegénység, pajzsmirigy betegség, antibiotikum kezelés, akkor ezt cukorbetegség például, akkor ezeket kell kivizsgálni, és ezeket kell menedzselni. És nem a férfi partnert.
Igen, tehát akkor az, ami jellemzően hüvelygomba, az nem tartozik a nemi úton terjedő betegségek közé. Ezt így fontos tisztázni, és hogyha viszont valami más tapasztalunk, olyan jellegű folyást, ami nem erre utal, vagy vagy olyan tüneteket, ami nem erre utal, akkor viszont érdemes nem így ezt hozzon inkább.
És a kandida diéta nem segít.
Ez Jó, nagyon szépen köszönöm.
Még így last minute azt elmondtuk.
Sziasztok!
Hello.